Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár így kezdődik, örvendj egész föld. Helyünket elfoglalva a 421. dicséret első három versét énekeljük. A 421. dicséret így kezdődik, tudom, az én megváltóm él.
Yeah.
Újjongj az Úrnak, te egész föld! Örömmel énekeljetek és zengjetek! Zengjetek az Úrnak hárfával, hárfával és énekléssel, harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és ami betölti, a földkerekség és akik lakják. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. János apostol első levele, 2. fejezetének 12. versétől a 17. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje, János első levele, 2. fejezetének 12. versétől így szól most hozzánk. Írok nektek, gyermekek! Mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése. Nem az atyától van, hanem a világból. A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te ma is itt vagy, és vonzol minket. Mert mindig keresed az elveszettet, utána mész a nyájnak, mert azt akarod, hogy átéljük a te jelenlétedet, közelségedet, szeretetedet. Azt akarod, Uram, hogy mindig a te nyomodban járjunk, hogy rád figyeljünk. És olyan jó, hogy most is igét készítettél a számunkra, amelyben kijelented magadat, hiszen azért adtad nekünk az ígét, a Bibliát, mert benne mondod el, hogy ki vagy te, de ebből láthatjuk meg önmagunkat is, annak, akik vagyunk, és az ige mutatja meg azt is, hogy te mit tettél értünk, hogyan lehet mássá, jobbá az életünk a te szent lelkednek ereje által. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te mindent odaadtál ott a kereszten értünk. Nem a világot választottad, nem a magad életét mentetted, hanem minket tartottál szem előtt. És olyan jó, Úrunk, hogy napról napra közösségbe lehetünk veled, hogy átélhetjük, hogy megszólítasz, hogy csendet teremtesz bennünk, és hogy formálsz a te szavaddal, hogy egyre inkább megerősödjünk a hitben, és igazán bizonságtevőid legyünk. Kérünk, hogy ezen a mai délelőttön is szent lelkedet töltsd ki ránk, hogy éljük át pünkösdnek a valóságát, hogy megmozduljunk szívünkben, lényünkben, egész életünkben, hogy átjárjon minket a te szavad, a te lelked, és általa tudjunk téged ebben a világban megjeleníteni, hogy élhessünk úgy, mint a te polgáraid, te országod polgárai, a te neved dicsőségére, és hogy dicső, és hogy gyümölcsöt teremjen az életünk. Kérünk, hogy így maradj velünk, és áld meg ezt az alkalmat. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve az 512. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: Szólj, szólj hozzám! Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található János első levele második fejezetének 15. versében. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Foglaljunk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. János apostol első levelét olvassuk a napokban. Annak a Jánosnak a levele ez, aki az evangéliumot is írta, amit nem olyan régen olvastunk. És az apostol, amikor ezt a levelet papírra veti, már úgy a 90. esztendeje felé halad. Az efézusi gyülekezetben él már évtizedek óta, és onnan, vagy ott veti papírra ezeket a sorokat, és úgy írja, hogy nem csak ennek a gyülekezetnek, hanem a kis-ázsiai térség többi gyülekezetének is ír, azoknak a gyülekezeteknek, amelyekről olvasunk majd a Jelenések könyvében, ahol a második és harmadik fejezetben, ahol azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus János által 7 gyülekezet számára küld levelet, vagyis üzenetet. És már ez a levél is ennek a gyülekezeti csoportnak szól. Hiszen az apostol idős, már nem tudja őket felkeresni, de megtalálja azt a módot, ahogyan az üzenetet eljuttatja hozzájuk, mégpedig papírt és tollat ragad, és leírja azt, amit az Úr Jézus rábíz. És olyan jó, hogy az apostol ír, továbbadja, amit kap. Egyrészt jó látni azt, hogy idős korban is van üzenete. Tehát az, hogy lassan 90 éves lesz, és lehet, hogy fizikailag már nehezebben tud mozogni, de szellemileg friss. Szellemileg kapcsolatban tud lenni az Atyával, és az ő Urával, Jézus Krisztussal. És mivel kapcsolatban van, ezért kap üzenetet, vagy mondhatnám úgy, hogy idős korban is érthető, fogható az, amit az Isten üzen és mond nekünk. És amit ő megért, azt továbbadja. És így juthat el ez az üzenet hozzánk a mi életünkbe is. Milyen jó, hogy az öreg apostol nem azt mondja, hogy már idős vagyok, fáradt vagyok, se kedvem nincs írni, talán nem is látok már jól, hanem ott van a szívében, hogy meg akarja osztani azt, amit kapott, mert ez jelent neki örömöt. Ugye Pálnál is hányszor látjuk, hogy tele van a szíve örömmel azért, mert tovább adhatja Isten igéjét, Isten üzenetét. De ez számunkra is jelzi az, hogy nem függ az életkortól az, hogy szolgálhatunk az Úrnak. Az, hogy bizonyságot tehetünk róla. Mitől függ? Attól, hogy kapcsolatban vagyunk-e vele. Ha élő kapcsolatban vagyunk az Úrral, mindig ad valamit. Mindig tesz valamit a tarisznyánkba, amit aztán megoszthatunk másokkal. És így fogalmaz, hogy írok nektek, gyermekek, mert bűneitek megvannak, megbocsáttattak az ő nevéért. Úgy tekint a gyülekezetre, mint lelki gyermekeire. Tehát ebben benne van, hogy ő az idős apostol lelkileg gyermekeinek tartja a gyülekezet tagjait, vagyis nem csak azért, mert ők is hitben vannak, hanem azért is, mert vannak olyanok, akik már az ő szolgálata, munkássága által születtek újjá, lettek Jézus tanítványává és csatlakoztak a gyülekezetbe. Mert azt tudjuk, hogy az efézusi gyülekezet Pál apostol munkássággal által jött létre. Ugye ő hirdette ott a Krisztust, és voltak emberek, zsidók és nem zsidók, akik meghallották az ígét, befogadták a szívükbe, és gyökeresen megváltozott az életük. Ugye ha kikeressük az apostolok cselekedeteiből ezt a részt, akkor látjuk azt, hogy az ige megmozgatta ott az embereket. Nagy ébredés történt. Sok embernek a szívét megelégítette az az ige, amit Pál hirdetett, és ezáltal nagy és gyökeres változások történtek az életükben, nagy döntéseket hoztak, kidobálták a bálványkultuszhoz tartozó dolgaikat, az erekéket, az okkult dolgokhoz köthető írásokat, könyveket, amuleteket. Tehát Isten nagy munkát végzett az ő életükben. De később is munkálkodik ott Isten lelke, amikor ott van János apostol. És most így ír az ő lelki gyermekeinek, mert így tekint rájuk. Aztán ír ifjaknak, meg apáknak, vagyis szülőknek. És ezt jó látni, hogy három terület is jelen van a gyülekezetben. Ott vannak a gyermekek, ott vannak az ifjak, és ott vannak a felnőttek, a szülők. És milyen jó ezt látni, milyen jó, hogyha mind a három rész jelen van. Ha azért vannak jelen, mert vágyakoznak az Istennel való közelségbe, vele való kapcsolatra, vágynak szót hallani az Úr szájából. De az, hogy írok nektek gyermekek, azzal az apostol arról is akar beszélni, meg hogy ifjak és apák, hogy a hívő élet egy növekedő élet. Ugye a gyermekek, írok nektek gyermekek, jelzik azokat, akik még nem olyan régen fogadták be az életükbe Jézust. A hitben még csecsemők. És azt mondja János, azért írok nektek, hogy innen jussatok el az érett lelki korra. Mert a gyermekkor, a hitben való gyermekkor az az időszak, amikor kaptok. Amikor úgy álltok oda, hogy igen, mi várjuk azt, hogy adjanak nekünk táplálékot. Ugye, mint a csecsemő is, először csak kap. Ugye, a szülő adja neki a táplálékot, és így van ez a lelki életben. Aki először megismeri az Úr Jézust, és befogadja őt a szívébe, annak ott a vágy, hogy egyre többet akarok tudni belőle. Egyre többet szeretnék a Bibliából megismerni, egyre többet Jézusból. De ezt úgy tudja tenni, hogyha olyan emberekkel van közösségben, akik már jobban ismerik Jézust, meg az igét, mint ő. És akkor kapja tőlük a táplálékot. Eljár a gyülekezetbe, hallgatja az ige hirdetést, olvas olyan könyveket, amik az evangéliumról szólnak. Utána jár, amikor a Bibliából olvas egy-egy részt, hogy jobban meg akarja tudni, hogy mit is üzen az Úr. De eljön az idő, vagy el kell jönni az időnek, amikor eljutunk az ifjú vagy a felnőtt szintre, ami azt jelenti, hogy már nem csak kapni akarok, hanem adni. Ugye a felnőttre az a jellemző, hogy ad a gyerekeinek, táplálja, gondozza, neveli őket, amit ő kapott, amit szerzett, az továbbadja. Na, a hívő életben is így kell működnie, hogy amit én kaptam az Úrtól, azt továbbadom annak, aki még hitben nem tart ott, ahol én. Akit úgy látok, hogy még lélekben csecsemő, azt segítem, hogy azáltal, amit én megismertem az Istenből, azáltal, amit ő elvégzett a szívemben, az életemben, amit megtapasztaltam, azt továbbadom. Tehát a tanítványi, hívő életnek a lényege, hogy kapom és továbbadom. És ezért ír az apostol, hogy majd eljussanak, akik még gyermekek, arra, a hitnek arra a magasságára, hogy majd ők is tudnak másnak adni. És ehhez a növekedéshez, ugye mire van szükség? Ugye táplálékra. Hogy mondtam, hogy vágyakozzunk, megismerni az Urat. És ez a táplálék ugye az ige. Tehát azt jelenti, hogy egyre többet foglalkozom, egyre komolyabban foglalkozom az igével. Tehát jó látni azt, hogy ha növekedni akarunk az igével, nem lehet úgy foglalkozni, mint ahogy egy-egy újsággal foglalkozunk, gyorsan átfutjuk a szalagcímeket, megnézzük a képeket, találunk egy minket érdeklő cikket, abba beleolvasunk, aztán megyünk tovább, hanem az Isten igéjét azt úgy kell olvasni, hogy teljes szívünkkel. Aztán, hogy ott van a vágy, hogy amit nem értek, azt is szeretném majd megérteni, ezért utána olvasok, megnézem a kereszthivatkozásokat, vagy hogyha időm van, akkor minél több részt olvasok egyszerre, hogy még jobban bennem legyen az ige, még jobban meglássam az egésznek az összefüggését, hogy Istennek az üdv terve miről szól, és hogy Isten mit mond, mit jelent ki magáról, mit jelent ki az emberről, mert önmagunkat is igazából az ige által ismerhetjük meg. És ezt szeretné az apostol, hogy a gyülekezetben így álljanak az igéhez, így álljanak hozzá az Úr Jézussal való kapcsolathoz. Mondja, mert megbocsáttattak a bűneitek az ő nevéért. Ugye, tehát ez egy nagyszerű hír, amit János a hitben gyermekek, vagy akár a valóságban gyermekeknek a szívére helyez, hogy azért tartozhatunk Istenhez, mert ő megbocsátja a bűnöket. Isten bűnbocsátó Isten. És jó, hogyha ez ott van ugye előttünk. Másrészt, ugye, hogy a bűneitek megbocsátattak, ez azt is jelenti, hogy ha őszintén oda jöttünk hozzá, és letettük a mi bűneinket, nyomorúságainkat, akkor azok el vannak törölve. Le van a múlt zárva, és Jézussal egy egészen újat kezdhetek. Ugye Pál apostol is arról beszélt, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak neki feszülve futok az előttem lévő cél elnyeréséig, hogy célba érjek. És hát itt is János azt mondja, hogy úgy tekintsetek a múltatokra, hogy az már le van zárva Krisztusban, és elkezdődik vele egy egészen új. És sokszor sok hívő embert az akadályoz az előre haladásba, hogy a múltját nem tudja elengedni, nem tud úgy rá tekinteni, mint ami már el van törölve. És persze a múltban nem csak a vétkek tartoznak, a bűnök, hanem a sikerek is, a jó dolgok. Mert azt akarja az apostol, hogy semmi ne gátoljon bennünket, hanem minden, ami a tegnaphoz, a múlthoz tartozik, az legyen a hátunk mögött, hogy teljes erő feszítéssel tudjunk Isten szolgálatára, Isten dolgaira figyelni. Tehát ez egy csodálatos hír, hogy megbocsátattak a bűneim. De miért? Ugye ezt hangsúlyozza itt János, hogy az ő nevéért, ez az ő pedig az Úr Jézus Krisztus. Ezre azért van szükség, mert ugye könnyen megkísérthet minket az a gondolat, hogy igen, hát azért bocsátanak meg nekünk, mert mi jók vagyunk, jobbak vagyunk, mint mások, vagy olyan nagyszerű tetteket hajtottunk végre, vagy azért, mert mi még járunk templomba. Nem, a bűneink azok azért bocsátattak meg, mert Jézus ott a kereszten eleget tett értünk. Ki engesztelte az atyát? Ugye az evangéliumban János egyszer leírja, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát ő azért jött, hogy Isten bárányaként halljon meg a kereszten. A bárány engeszteli ki az Istent a mi bűneinkért. És aki meglátja a maga életének nyomorúságait, és azt megbánja, és oda tud jönni az Úrhoz, az átéli, hogy Jézusért kap bocsánatot. Jézusért rendezve van az élete. És ahhoz Jézushoz kell jönni. Ugye Jézusban látjuk meg igazán, hogy kik vagyunk. Ugye, tehát Isten őt adja nekünk mércének. Nem az a feladatunk, hogy egymáshoz mérjük magunkat. Azt mondjuk, ó, igen, én jobb vagyok, külön vagyok, mint a másik. Mert mindenki tud találni egy olyan szemét, aki mellett kihúzhatja magát, és azt mondja, hát én azért nem vagyok olyan, mint ő. De mi igazán saját életünknek a mélységét, valóságát Krisztusra nézve láthatjuk meg. És olyan jó az a történet, hogy a Péter életében, amikor ugye Jézus azt mondja neki, hogy menj és vesd ki a hálót, a hálókat a mélyben, és mindezt nappal. És először nem akarja, mert hát Jézus mondja meg nekem, hogy hogyan halásszak, értek én hozzá, jobb vagyok én ebben nála. De amikor úgy elcsendesedik, kimondja azt, hogy de a te szabadra mégis kivetem a hálót. És amikor megtapasztalja, hogy a Jézus szavának való engedelmesség ad eredményt, és tele lesz a háló. Ő egész éjjel küszködött, és jobbnál jobb halászati ötleteket próbált ki, és üres maradt a háló. De Jézusnak enged, és akkor tele van, rekordfogás van, akkor leborul, és azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Nem Jézus mondta neki, hogy te bűnös vagy, nem is a többiek, hanem ő látta meg, hogy igen, milyen is az én szívem, hogy eredetileg önfejű, független akar lenni Istentől, nem akar az Úrra hallgatni, hogy nyomorult ember vagyok, és amikor ezt kimondja, akkor átéli, hogy Jézus nem elküldi, hanem elhívja tanítványnak, és azt mondja, jöjj, kövess engem, és emberhalásszá teszlek, vagyis átformálom az életedet, és egész más gondolkodású, életirányú, és más szívű ember leszel. Igen, Jézus az az igazi minta, mérce, akiben megláthatjuk magunkat. Aztán ír azoknak, akik már előrébb haladtak a hitben, ifjaknak nevezi őket. Ja, és így ír nekik, hogy írok, mert legyőztétek a gonoszt. És ezzel elmondja az apostol, hogy a hitbeli növekedés útja az egyben harc is, egy lelki harc, küzdelem, mert a gonosz, meg a gonosznak a szellemisége, és ez a világ mindent megtesznek azért, hogy egyrészt ne növekedjünk a hitben, elégedjünk meg azzal, hogy van bűneinkre bocsánat, ne akarjunk tovább lépni, ne akarjunk engedelmes tanítványok lenni, ne akarjunk gyümölcstermők lenni, mert a növekedésnek ez a célja, hogy gyümölcsöt teremjünk. Ugye Jézus mondja, hogy tanítványoknak, hogy maradjatok meg én bennem, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Aztán ugye azt is látjuk, hogy a gyümölcs azért is lényeges, mert a gyümölcseikről ismerik meg a fát. De tehát a gyümölcs mutatja meg a különbséget a hívő és a nem hívő között. Tehát oda kell eljutni, hogy legyen gyümölcs az életünkben, mert a gyümölcsök alapján tudják megmondani, hogy ez hívő és az nem hívő. Sokat vitatkoznak ezen, hogy tehát nem lehet azt megmondani, nem lehet azt tudni, hogy ki hívő, ki nem. De itt is érvényes, amit az előbb mondtunk, hogy ahogy önmagunkat világosan Jézusra nézve láthatjuk meg, úgy azt is Jézusra az ígéret tekintve állapíthatjuk meg, hogy hívők vagyunk-e vagy nem, meg ki a hívő. Hát úgy, hogy a gyümölcsök. Ugye egy fát is a gyümölcseiről tudunk biztosan megismerni. És ezért fontos, hogy oda növekedjünk, hogy az életünk gyümölcsöt adjon. Ugye, amíg egy fa nem ad gyümölcsöt, addig csak igényli a vele való törődést, felszívja az energiát, de nem adja tovább a gyümölcsbe. És azt akarja az Isten, hogy az életünk viszont gyümölcstermő legyen. Sőt, olvasunk olyan példázatot az Úr Jézustól, amikor ugye van egy fügefa, amire azt mondja az Úr, hogy 3 éve járok oda, és nem találok gyümölcsöt ezen a fán. És azt mondja, hogy a vincellérjének, hogy vág ki, mert minek foglalja a földet hiába. Tehát ezért fontos a gyümölcs termés, mert csak hiába foglalom a földet, hogyha nincs gyümölcs az életemben. De milyen csodálatos, hogy van kegyelmi idő. Van időt, amit kapunk arra, hogy mégis teremjük a gyümölcsöt, hogy mégis átgondoljuk az életünket. Ugye abban a példázatban a vincellér az, aki a gazdának azt mondja, hogy Uram, hagyj neki békét még ebben az esztendőben, és még tovább foglalkozok vele, körülásom, megtrágyázom, és ha majd nem terem még ezek után sem, akkor vág ki. Most vagyunk ebben az időszakban, hogy hagyj neki még egy évet. Még most van az Úr türelmének, kegyelmének az esztendeje, ami 2000 éves időszak. Már 2000 éve ebben az időszakban vagyunk, de lebontjatjuk a saját életünkre is. És lássuk meg ezt a türelmi időt, hogy Isten azért adja, hogy teremjük a gyümölcsöt, és kérjük az ő lelkének erejét, segítségét, hogyha úgy látjuk, hogy még nem teremtünk, vagy nem sok gyümölcsöt, hogy újítson meg, tisztítson meg, hogy még több gyümölcsöt teremhessünk. Tehát a gonosz ezt a gyümölcstermést akarja megakadályozni. Azt, hogy olyan tanítványai legyünk ebben a világban, akik hatnak, akik az ige és a Szentléleknek ereje által tudnak a gonosz ellen harcolni. Mert a gyülekezet azért van itt, hogy a gonosz ellen harcoljon, álljon neki ellen, mondjon rá nemet. Ugye, akik nem ismerik Jézust, akik nem kaptak új életet, azokra az a jellemző, hogy nem tudnak semmire se nemet mondani. Ami ugye nekik megtetszik, vagy ami a természetüket irányítja, ami uralkodik fölötte, ha időnként észreveszik is, hogy mennyi bajt okoz, de nem tud rá nemet mondani. Lehet, hogy néha van elhatározás, hogy mától kezdve másképp csinálom, valamit már abba hagyok, mert tönkreteszi az életemet, de kiderül, hogy hosszú távon ez nem működik, mert magunkban nincs erőnk arra, hogy igazán valamire nemet mondjunk, valamitől elforduljunk. De Krisztusban megkapjuk az erőt. Ezek az ifjak azért tudnak győzni, mert Krisztus van az életükben, az igével táplálkoznak, és tudnak nemet mondani a világ támadására, kísértésre. És mivel itt ifjakról szól, ugye gondoljuk bele, hogy aki akár hitben, akár valóságosan, ifjú, fiatal, mennyi kísértéssel, próbával, nehézséggel, világ csábításával kell szembenéznie, és kell nemet mondani rá, hogyha a Krisztus útján akar megmaradni. De, és ezek az ifjak tudtak nemet mondani, le tudták győzni a kísértőt, és megmaradtak a keskeny úton. De miért is tudtak győzni? Azért, mert azt írja János róluk, hogy erősek vagytok. Ugye a fiatalok erősek. Ugye látjuk, hogy ugye különféle területeken is a fiatalok ugye tele vannak energiával, lendülettel, sportokban is nem az idősek, hanem a fiatalok állnak ugye rajthoz, küszködnek, mert ők tele vannak erővel. De ugye egy sportoló sem csak a született erejével indul neki az ő sportágának és indul versenynek, hanem edz. Edz azért, hogy még erősebb legyen. De hogy újabb és újabb versenyeken tudjon győzni, újabb és újabb riválisok fölött tudjon győzni. Ahhoz rendszeresen erősíteni kell, edzeni kell. Tehát ezek az ifjak is azért tudtak győzni, mert edzenek. Hogyan edzhet a hívő? Hát úgy, hogy naponta kapcsolatban van Istennel, időt szán az Úrra, vele van csendességbe, és imádkozik. Beszélget vele, és ebben a kapcsolatban kapja tőle az erőt, az energiát. Itt ismeri meg jobban. Az imádságban tanul meg ráhagyatkozni Istenre, mert igazából azt tesz minket erőssé, amikor a saját gyöngességünket átéljük, és ráhagyatkozunk Isten erejére. Ugye ezt gyakran látjuk az Ószövetségben is. És erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Tehát ez a kapcsolat, ez a ráhagyatkozás Istenre, ez megerősít. A másik pedig, hogy győzni hogyan lehet, fegyverekkel, és a hívőnek is ad fegyvert az Úr, de nem olyan fegyvert kapunk, mint a világban. Ugye fizikai fegyvereket, amivel ölni lehet, nem olyat kapunk, hanem a lélek kardját kapjuk, amiről Pál apostol ír az efézusiaknak, és hozzáfűzi, hogy a lélek kardja pedig az Isten igéje. Tehát, hogy már az előbb beszéltünk az igének a megismeréséről, azt mondja, hogy kardként kapjuk az igét, azzal lehet ma küzdeni ebben a világban, hogy megmaradjunk, ne győzettessünk le, ellen tudjunk állni a gonosznak. Ugye megmarad bennetek Isten igéje. Vagyis ezek az ifjak nem csak olvassák az igét, hanem tanulják is, megtanul egy-egy verset, vagy olyan gyakran olvassa, hogy sok ige megragad a szívében, és ezt az igét elő tudja egy-egy konkrét helyzetben hozni, és tud rá építeni, tudja használni. Na most kérdezzük meg magunktól, hogy megmarad-e bennünk az ige. Megközelíthetem ezt úgy is, hogy megmarad-e bennünk úgy, hogy amikor vége egy Isten tiszteletnek, el tudjuk mondani otthon, hogy mit hallottunk. Vagy el tudom mondani, hogy milyen igéről volt szó. Vagy amikor reggel olvasom a Bibliát, aztán néhány óra múlva, ha megkérdik, hogy mit olvastál, föl tudom-e idézni. Vagy amikor egy konkrét élethelyzet van, elő tudom-e húzni az olvasott igét, vagy a korábban megtanult igét. Megmarad-e bennetek? És itt ír múlt időben is az apostol, írtam nektek. És ezzel utal az evangéliumra, mert az valamivel hamarabb született meg, mint ez a levél. Tehát előbb írta az evangéliumot, utána nem sokkal ezt a levelet. És mondja, írtam nektek, és megmaradt bennetek az ige. Ezzel arra utal, hogy amit a János evangéliumában ő leírt, ezek a gyülekezeti tagok, ezek a tanítványok, azt úgy olvasták át, hogy közben átitatta a szívüket, a lényüket, és megmaradt benne. Ugye megmaradt bennetek az Isten igéje. Megmaradt bennünk. Úgy csak margóra jegyzem meg, hogy ugye nemrég olvastuk a János evangéliumát. Nem régen. Mire emlékszünk belőle? Mi maradt meg bennünk? Van egy olyan történet, amit most azonnal elő tudnék idézni, mert az olyan jó volt. Vagy egy vers, ami annyira megszólított. Elő tudok-e valamit hozni? Megmaradt-e? És ez azért fontos, testvéreim, mert amikor az Úr Jézus a pusztában volt, és kísértette az ördög, mivel védekezett, harcolt ellene Jézus? Isten szavával. Isten szavával. Mindig egy ígét idézett neki. Ugye, amikor azt mondta, hogy nézd Jézus, hát ha te Isten fia vagy, akinek mondod magad, akkor nézd, te a kövekből is kenyeret tudsz előállítani, és ezt megteszed. Hát milyen népszerű leszel. Egy ilyen modern pékre mindig szükség lesz. Kőből kenyeret, ezt nem tudja utána csinálni senki. És kő van annyi, hát milyen jól fog menni a pékség. Milyen jól fog menni. És Jézus mit mond? Hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, ami az ő szájából származik. És így elő tudjuk-e venni az igét, és oda mondani a sátánnak. És ha bennem van az ige, akkor azt is fölismerem, hogy rosszul idézi a gonosz az igét. Mert a gonosz az mindig rosszul idézi, vagy csak fél mondatokat idéz, hogy megtévesszen. Ugye amikor ígéri Jézusnak, hogy neked adom ezt az egész világot, és annak minden gazdagságát. Micsoda ígéret, milyen csábító ígéret. Nem nagyszerű, hogy az egyszerű ács, aki aztán elindul rabbiként, egyik percről a másikra, a világ leggazdagabb embere lehet. Sőt, a világ első embere, a világ ura lehet. Micsoda csábító lehetőség. Mert az, hogy neked adom az egész világot, gyakorlatilag azt mondta, hogy elvégzem azt, hogy te leszel a császár. Te leszel a római császár. Persze akkor nem kell keresztre menned. Ugye milyen csábító? És akkor Jézus elutasítja, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és egyedül csak neki szolgálj. Tehát ezért kell, hogy bennünk legyen az ige, hogy el tudjuk azt így, a gonosznak a csábítását, tanácsát utasítani, mert ha csábítástól is van szó, meg a gonosztól is jön, azért azt látnunk kell, hogy a gonosz az nagyon sokszor jó dolgokon keresztül akar elcsábítani az Istentől. Tehát nem mindig a rossz dolgokkal áll elő. Ugye amikor Évának is azt mondta, hát védj arról a fáról, miért ne vehetnél, akkor nem valami mérgező fára gondolt, hanem olyan fára, ami nagyszerű gyümölcsöket kínált a tudás fájára. Hát milyen nagyszerű leszel, tudni fogsz mindent, és még olyan is lehetsz, mint az Isten. Tehát olyan nagyszerű ívet rajzol elénk. És ehhez kell az ige, hogy fölismerjük, hogy ez a gonosztól van, és el tudjuk utasítani. És az Isten akaratára mondjunk igent. És aztán folytatja, hogy az ifjakon túl az apák és hát itt jelzi azokat, akik már hitben szelnődtek, de jelzi az apákat, a szülőket, és azt mondja, hogy írtam nektek, apák, tehát vannak apák, ugye megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Tehát úgy ír az apákról, hogy ismerik az Istent, tudják kicsoda. És de jó ezt így olvasni, és jó nekünk végig gondolni, apák, szülők, nagyszülők, hogy mennyire ismerem én Istent. És ugye, mivel itt vannak gyerekek és az igében, mi szülők, hogy tudjuk bemutatni gyermekeinknek, unokáinknak, a körülöttünk levőknek Isten? Mennyire hiteles feléjük az életünk? Na most, ugye vannak itt gyermekek és apák, gyermekek és szülők, de mivel ez gyülekezet, és már azzal kezdtem, hogy ugye az apostolnak is vannak itt lelki gyermekei. Tehát nem kell elkeseredni annak, akinek nincs testileg gyermeke, mert lehet lelki gyermekünk. Ugye Pál apostolnak sem volt családja, de Timóteusnak azt írja, hogy fiam a hitben. Tehát a lelki gyermek, és ez mindenkire vonatkozik, hogy van-e lelki gyermekem? Van-e olyan személy, akit oda vezetek Jézushoz, aki az én szolgálatom által ismeri meg, vagy kap egy indítatást arra, hogy elkezdje olvasni a Bibliát. Lehet, hogy nem általam ismeri meg Jézust, de kap egy indítatást, hogy az én bizonyságtételem reménységet nyit a szívében, hogy igen, hát én nekem is segítségül kell hívni az Urat. Mert ahogy annak a másiknak az életében láttam, hogy elmondja, hogy munkálkodik az Úr, vagy egy konkrét helyzetben hogyan segítette meg. Hát ez engem is arra utal, hogy én is forduljak az Úrhoz, mert én se vagyok reménytelen, engemet is meg tud az Úr menteni, szabadítani, újjáteszi az életem, vagy egy konkrét nehézségből tovább tud segíteni. De ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Tulajdonképpen, ugye mit mond János, hogy az Urat szeressétek. És aki az Urat szereti, az, annak a szívét már nem győzi le a világ. Ugye ebben a világban vagyunk, annyi mindent kínál a világ, annyi mindennel csábít ez a világ, és itt kell élnünk, de mit mond, hogy aki szereti az Urat, az ennek a csábításnak ellen tud állni. Mert ugye kettőt szeretni egyszerre nem lehet. Meg hát gondoljuk el, hogy szeretem az Urat, de szeretem a világot is. Gondoljuk meg, ha ez egy házasságban úgy szól, hogy valaki azt mondja a feleségének, a férjének, szeretlek, de azért szeretnék mást is. Milyen lenne az a kapcsolat? Ugye, hogy tetszene az? Hát úgy gondolom, hogy nem tetszene. Nem tetszene. Hát ugyanígy van Isten is. Hogy nem tetszik, hogyha azt látja, hogy a hívők szíve megosztódik. Hogy őt is egy kicsit, meg a világot is. Ugye Jézus mit mond, hogy szeressétek az Urat, a te Isteneteket teljes szívetekből, teljes erőtökből, elmétekből, egész lényetekből. És adja az Úr, hogy így tudjuk szeretni Istent. Miért? Mert ő örökké való értéket ad nekünk. Isten tovább vezet, és azt mondja, hogy aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Aki hozzátartozik, aki teszi, amit mond, az a földi látható világ után is élni fog vele. És mit mond erről a világról? Ez elmúlik. Tehát a világ, meg a gonosz megtéveszt, becsap, mert úgy állít elénk mindent, mintha ez itt minden örök életű lenne. De mit mond? Elmúlik. Egyrészt egyszer véget ér a történelem, Isten lezárja, de úgy is igaz, hogy minden elmúlik, amink van. Ugye, bár különösen ma látjuk, bármink van, azt egy idő után le kell cserélni, elöregedik, nem bírja már a használatot, elromlik,
Másrészt tudjuk, hogy a saját életünk is egyszer letelik. Tehát ez a világ elmúlik. És hiába mondja a gonosz azt, hogy milyen nagyszerű és a tied, de egy idő után minden elmúlik. Mindent itt kell hagyni, mondhatnánk egyszerűbben. Ugye? És ezért nem mindegy, hogy csak az van, amit a világ ad, vagy el tudom mondani, nem baj, ha itt minden elmarad, mert kár és szemét minden, de én nagyobb kincset nyertem, Krisztust, az ő kegyelmét, és az megmarad örökre, a halálom után is. Amit itt ebben a világban értéknek tartottam, az nem jön velem a halál után. Semmi nem jön velünk. A legféltettebb, a legszeretettebb dolgunk sem. Nem jön velünk, de ki jön velünk? Az Úr. És ez a kegyelem. Ha úgy tudok haladni, hogy tudom, amikor lejár az időm, együtt megyünk tovább. Hova? Haza. Isten mennyei világába. Hát adja az Úr ezt a megtapasztalást nekünk, ezáltal adjon erőt, békességet, reménységet. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy most is szólsz hozzánk, olyan jó a Te igédre figyelni. Köszönjük, hogy ez az üzenet nekünk szól, hiszen úgy is kezdted, hogy írok nektek, és Uramat, hogy valóban úgy is olvassuk, hallgassuk, hogy ez nekem szól. Velem akarsz beszélgetni, számomra teszel föl kérdéseket, és nekem jelentett ki magadat, és nekem mutatsz utat ebben a világban. Köszönöm, Uram, hogy elmondod, hogy azt akarod, hogy legyen egy növekedés az életemben. És bocsáss meg, amikor sokszor úgy tűnik, hogy leragadtam, egy helyben topogok. Uram, mozdíts ki ebből, mert a Te lelked és erőd által lehetséges kimozdulni, tovább haladni az úton, és felnőtté válni a hitben, éretté, gyümölcstermővé válni. És Uram, mind ezt szeretnénk, hogy legyen gyümölcs az életünknek, olyan gyümölcs, ami tőled való, és táplál másokat is az életre. Urunk, köszönjük, hogy Te vezetsz minket, és lehetünk ifjak, és lehetünk felnőttek, mégpedig győztes életet élő felnőtt hívők. Olyan jó, hogy elmondod, Uram, hogy ahhoz, hogy győzzünk, szükség van a edzésre, a megerősödésre, ad, hogy naponta tudjunk minél több időt veled tölteni, és az, hogy a Te lényed, a Te ígéd vonzon bennünket, és ha valamit nem értünk, annak járjunk utána, és minél nagyobb tételeket olvassunk az igéből, kutassunk utána, merjünk utána olvasni, hogy jobban értsük a Te akaratodat, jobban lássunk Téged, és kérünk, végezd el szent lelked által, hogy az ige az megmaradjon bennünk. Annyi minden ránk rakodik ebből a világból, olyan is, amit nem is akarnánk, hogy megmaradjon, hogy emlékezzünk rá, és megvalljuk neked, hogy sokszor az igét, igenekben eltűnik, nem tudjuk előhúzni, pedig azt mondod, hogy ez a fegyver, a lélek kardja, a Te beszéded, és ezzel győzhetjük le a gonoszt, ezáltal utasíthatjuk el az ő csalásait, ajánlatait, csábításait. Uramat, hogy mint szülők is tudjunk odafigyelni a gyermekeinkre, tudjuk a Te igédet közvetíteni feléjük, hiteles tanítványi életet bemutatni, és könyörgünk, hogy add, hogy legyenek lelki gyermekeink, akik általunk jutnak el hozzád, akikkel tudunk törődni, akik tőlünk kapják a lelki táplálékot. Kérünk, Urunk, így a betegekért, eléd visszük, Urunk, gondnok testvérünket, aki kezelés után most lábadozik, Uramat, hogy betegségében, lábadozásában is belőled merítsen erőt, és rá tudja magát bízni, és az, hogy minél hamarabb újra együtt hallgathassuk a Te igédet, együtt dicsőíthessük a Te nevedet. Így kérünk, Uram, minden betegért, gyengélkedőért, erőtlenért, vond őket magukhoz, jelensd ki magad a számukra, gyógyítsd, erősítsd, vezesd őket. Könyörgünk, Uram, a megfáradtakért, a gyermekekért, családokért, lelki gyermekeinkért, gyülekezetekért, a madi gyülekezetért is, Uram, hogy minél többeket vonz ide magadhoz, és az, hogy minél többen vágyakozzanak veled lenni, szót hallani tőled. Könyörgünk minden emberért, akik még nem ismernek téged, Uram, és hogy döbbenjenek rá, hogy rád van szükségük, a te kegyelmedre. Könyörgünk gyülekezeteinkért, egyházunkért. Eléd visszük, Uram, a világot, az emberiséget, annyira káosz van ebben a világban, olyan sok bizonytalanság. De Uram, te bizonyosságot adsz igédben, megmondod, hogy az igazi békesség az tőled van, és az, hogy erre rádöbbenve, téged az életünkbe befogadva megtapasztaljuk, hogy átalakul a szívünk, a vágyunk, hogy már nem uralkodni, háborúzni, legyőzni akarunk, hanem szolgálni szeretetben egymásnak. Kérünk így, áld meg az életünket, és maradj velünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden, 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet. A csütörtöki hétközi Isten tisztelet elmarad, mert csütörtökön és pénteken este 6 órától Hodosban lesz, a hodosi gyülekezetben szolgálatom. Tehát csütörtökön nem lesz hétközi Isten tisztelet, mert Hodosban lesz pénteken, csütörtökön és pénteken szolgálat. Hirdetem, hogy kedden 6:30-tól Bögellőn egyházmegyei bibliaórára kerül sor, kint a bejáratban ki van függesztve a plakát. Hirdetem továbbá, hogy a zsinati tanács egyetemes egyházi gyűjtést hirdet a szlovákiai református keresztény egyház diakóniai központja számára. Tehát a diakóniai központ számára egyházi gyűjtést szerveznek, ez a gyűjtés június 30-áig tart, ezért egy persejt ide a baloldali kis asztalra kiraktunk, és ha valakit a lélek indít a diakónia támogatására, akkor június 30-ig van lehetőség abba a persejbe az adományokat beletenni. Isten áldja meg az adakozókat. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 421. dicséretünk 4. versét, tudom, hogy közel, Mesterem.